Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, bibliaolvasó rendünk szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 25. fejezetének első 13 verséből. E hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, illetve akinek itt van a Bibliája, kérem, hogy keresse meg maga is, és olvassuk együtt a Máté evangéliuma 25. részének első 13 versét, ahonnan így szólít meg minket Isten igéje. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, álljunk fel, és Ince Sándor testvérünkkel együtt imádkozzunk.
Királyoknak királya és uraknak ura, ennek a mindenségnek alkotója, szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk hálát adni ezzel a megújuló teremtett világgal, amelyben a madarak és a éledező természet hirdeti, Uram, a te örök törvényedet, hogy élsz és uralkodsz. És ugyan meghalt és elfonnyadt világot újra teremted, úgy, ahogyan az emberi lelkeket, amelyek a bűn miatt meghaltak és elszakadtak te tőled. Köszönjük, Uram, hogy a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a földre jövetele, és ennek a bizonyossága, hogy ugyan te magasságban és szentségben lakozol fönt, Uram, a te mennyei dicsőségedben, de nem hagytad magára ezt a világot, hanem elküldted, Uram, a te fiadat, szerényen és alázatosan, szaramárháton, bizonyságot tenni te rólad, a te országodról, amely van, amely tudjuk, hogy létezik, Uram, hiszen sokunk életében megpecsételted, Uram, ezt az igazságot. Köszönjük, Uram, hogy örvendezhetünk, és az akkori sokasággal dicsérhetünk téged, és hirdethetjük, hogy Hozsánna Dávid fiának áldott, aki jön az Úrnak nevében ma is. Ugyanúgy vonulsz be, Uram, sok-sok helyre, ahol segítségül hívják a te nevedet. Akármilyen állapotban is legyen, Uram, az életünk, hívhatunk és kérhetünk, hogy veled találkozhassunk, hogy ne éljünk árván, bolyongva, céltalanul ebben a világban, hanem olyan jó lenne, Uram, hogy ma itt ebben a templomban is veled találkozhatnánk az igén keresztül. Uram, de látod, hogy sok mindennel tele van a szívünk. Sokszor szólnál, de képtelenek vagyunk megérteni téged. Úgy könyörgünk, Uram, azért az egy szóért, amely meg tudja gyógyítani az életünket, amely reménységet tud adni akkor, amikor reménytelenek vagyunk. Uram, újítsál meg minket, ezt a közösséget, hogy dicsérjünk téged, hogy szolgáljunk neked ebben a városban. Könyörülj meg a gyermekeinken, Uram, akik a Te nevedben jönnek össze. A betegeinken, Uram, akik nem tudtak eljönni, de vágyakoztak volna itt lenni. Könyörülj meg, Uram, ezen a két családon, aki bizonyságot tett most előtted, hogy meg tudják tartani az ő fogadalomtételüket, hogy ezek a kisgyermekek tényleg a Te gyermekeid lehessenek. Imádkozunk, Uram, a Te szavadért, hogy élő módon erővel hirdetessék most közöttünk, és engedelmes szívért, Uram, jó földért, amely be tudja fogadni a Te szavadat. És köszönjük, Uram, a reménységet, hogy nem hiába várhatunk. Megígérted, Uram, hogy aki segítségül hívja a Te nevedet ma is, az megtalál Téged. Amen.
Amen. Foglaljunk most helyet, testvéreim, is az ige hirdetés meghallgatására készülve a Csomasztót Kálmán kórus szolgálatát fogadjuk szeretettel. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi órában. Írva található a Márk evangéliumában a 11. fejezet első 4 versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A Márk evangéliuma 11. részének első 4 verséből, ahonnan így szólít meg minket. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek be az előttetek levő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki szólna nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egybecsengett bennem, testvéreim, a virágvasárnapi történet és az a példázat, amit a napi igénkben olvastunk, a 10 szűz példázata. Talán szokatlan egy kicsit együtt ez a 10 leányzó és ez a kis szamárcsikó, akiről olvastunk, és mégis szeretném ezt most veletek megosztani, hogy hogyan is emelte ki a virágvasárnap üzenetét számomra az ige, és remélem, hogy nektek is örömötök lesz, és olyan üzenetet kaphattok, ami elgondolkoztat, ami átformál, és ami valóban ünneppé teszi a mai napot. Ez a példázat, sokak által idézett példázat, ugyanazt a dolgot emeli ki, amit egyébként Jézus itt a Máté evangélium a végén többször körüljár, és ami egyébként ténylegesen a virágvasárnapnak is központi üzenete. A király érkezik. A király, aki egyben vőlegény is, egy király fi, akinek a mennyegzőjét készíti elő az ő atya. És a kérdés így szól egyszerűen, készen várod-e őt? Készen állsz-e, hogy ez a király ünnepélyesen, diadalmasan és csodálatosan bevonuljon az életedbe, illetve, hogy átéld, amikor bevonul a történelembe. Amikor királyok királyaként megjelenik, hiszen ennek előképe a virágvasárnapi bevonulás Jézus földi életében, első eljövetelének, földi útjának idején. Készen várod-e őt? Nézzük meg a példázatot, és próbáljuk egyszerűen világosan beazonosítani a részleteket, nem elveszve azokban, hiszen nagyon sok mindent lehetne még hozzáfűzni. A tíz szűz. Tudni kell róla, hogy a mennyegzőt annak idején Jézus korában a legtöbbször megünnepelték a fiús és a lányos háznál is, majd a vőlegény elvezette mennyasszonyát, illetve fiatal feleségét új otthonukba, ahol a mennyasszony feleség barátnői várták és köszöntötték őket. Itt folytatódott az ünneplés, majd ez a közös ünnep zárult le tulajdonképpen a nász éjszakával, miután elköszöntek már a vendégektől. Kik a példázat résztvevői? Kiket elevenítenek meg számunkra? A vőlegény teljesen egyértelmű, az Úr Jézus Krisztus maga. Hogy utaltam is rá, ő magáról mondja, hogy avagy böjtölhet-e a nász nép, amikor a vőlegény velük van, és itt magáról beszél, vagy Keresztelő Jánossal kapcsolatban hangzik el, hogy Keresztelő János a vőlegény barátja, aki örül a vőlegény érkezésének, és itt is Jézusról van szó. Ki a mennyasszony? A mennyasszony az üdvözült nép, az a sokaság, akik üdvösségbe jutnak. Pontosabban egy részük az, aki már ott van az Úrnál, a másik részük pedig itt él a földön. A Jelenések könyve például a mennyei Jeruzsálemről beszél úgy, mint mennyasszonyról, és itt nem az épületre vagy épületekre kell gondolni, hanem megint csak arra a hívő népre, amelyik örökli Isten újjáteremtett világát, amit szimbolizál a mennyei Jeruzsálem. Ennek a mennyei világnak a lakói, a tagjai, a mennyasszony, itt most e kép és hasonlat szerint. Kik az okos szűzek? Azok a hívő emberek, akik a visszatérést, az Úr Jézus visszatérését megérő hívő emberek, akik készen voltak. Akik készen álltak erre a találkozásra, és így várták a visszatérő királyt, vagy a kép szerint a vőlegényt. Pál apostol így tanít az első Tesszalonikai levél 4. részében, bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vagyis a visszatérő király, Jézus, hozza magával a már üdvözültek seregét, és ez a sereg találkozik és egyesül a földön élő hívő néppel. És ez az együtt ünneplő sereg köszönti a visszatérő királyok királyát. Itt csak zárójelben megjegyzem, nem lesz titkos elragadtatás, ahogy némelyek tanítják. Viszonylag új keletű ez a félreértés, és sajnos nem jó gondolat, a 19. századtól kezdték el terjeszteni elsősorban angolszász vidékeken, amely azt tanítja, hogy először Jézus titokban visszajön és elragadja az övéit a nagy nyomorúság időszaka előtt, de nem ezt tanítja a Biblia. Ahogy itt olvastuk is Pál levelében, egyértelmű, hogy Jézus visszajövetelekor gyűjti össze, ragadja magához a földön élő hívőket, és ez a sereg közösen ünnepli majd őt azokkal, akik a feltámadás révén úgymond a mennyből érkeznek Jézussal együtt. Tehát ne abban reménykedjünk, hogy majd esetleg minket külön elvisz az Úr, és akkor a nagy nyomorúságot nem kell átélnünk. Ez nagyon hízelgő és kecsegtető gondolat, csak nem biblikus. De azt megígéri az Úr, hogy bármi is következik az ő visszajövetele előtti időkben, bármilyen nehézség, próbatétel vagy üldözés, el nem hagy. El nem hagy egy perce sem. Az övéinek megígérte, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát ott tartottunk, hogy beazonosítottuk a vőlegényt, a mennyasszonyt, a szűzeket is, de itt pontosítanunk kell, hiszen kétféle csoportról beszél az ige. Az egész közösség, ez a 10 leány jelképezi mindazok a testvérek, akik tudnak a vőlegény érkezéséről. Akiket vagy megkereszteltek, és vagy hittanra is jártak, konfirmáltak is. Lényeg az, hogy mindazokat az embereket szimbolizálják, ezek a leányok, akik tudnak a vőlegény, vagyis az Úr Jézus Krisztus visszatéréséről. De azt is látjuk, hogy csak a fele üdvözül. Itt annál ne ragadjatok le, testvérek, hogy most 50% vagy nem, ezeket a százalékos arányokat a Biblia nem említi. Ez itt egy kép. Azt jelzi, hogy egy része üdvözül, a másik része kizáratik. Bezárul az ajtó, és azok, akik nem voltak felkészülve Jézus visszajövetelére, bár tudtak róla, jártak templomba, meg voltak keresztelve, konfirmáltak, stb., de nem voltak készen, azok nem jutnak be az üdvösségbe. Tehát ezt is világosan, tisztán elénk tárja ez a példázat, amit az Úr Jézus Krisztus elmond. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt az öt okos szűz, aki felkészült volt, elutasítja látszólag a segítséget a másik öttől. Mit értsünk ezen? Esetleg a hívő emberek, a megtért, újonnan született hívő emberek szeretetlenségét, önzését, gőgjét. Sajnos ilyen nyomorúságok is előfordulnak hívő emberek között, de ez nem erről szól ez a példázat, és ez a részlet. Nem, testvérek, hanem arra tanít ezzel Jézus minket, hogy a készenlét az egyéni és testre szabott, nem adható át. A készenlét nem adható át egy másik embernek. Biztosan megértitek azok is, akik nem voltatok katonák, de eszembe jutott, amikor őrségbe rendeltek annak idején. Ott az őrtoronyban, ott testvérek, senkit nem engedhettem oda fel, senkire nem cserélhettem le az én készenlétemet, és a felszerelésemnek egyetlen darabját sem adhattam át másnak. Legkevésbé a géppisztolyomat. Önző voltam? Nem. Készenlétben voltam. Tehát így értsétek, a készenlét az nem adható át. Vagy készenlétben vagy, vagy nem. De itt nincs lehetőség arra, hogy valamit majd átadjunk egymásnak. Mit jelképez az olaj? A legtöbb Biblia magyarázó a Szentlélekre gondol, és minden bizonnyal igaz is, de egy picit többet is jelent, úgy értettem meg. Nem, mint hogyha a Szentléleknél lehetne nagyobb személyre gondolni, de többet is kijelent ezzel a példával az Úr Jézus. Maradjunk most a Szentléleknél először. A Szentlélek sem adható át. A szuverén Istenről van szó, amikor a Szentlélek Istenről beszélünk. Az élő Isten lelkéről van szó. Őt egyedül a Fiú adhatta át. Egyedül a Fiú rendelkezhetett róla, és mondhatott róla proféciát. Így olvassuk János evangélium a végén, amikor az Úr Jézus már feltámadt, és megjelenik a tanítványok között. Ezt mondta, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Itt most nincs módom e különös kijelentés részletezésére, magyarázatára, most csak ragadjuk meg azt belőle, hogy Jézus Krisztus adta és adhatta a Szent Lelket. Én nem adhatom. Én nem adhatom át senkinek, mert ő a szuverén Úr, az Isten áldott lelke. Én csak kérhetem, de erre biztat a Biblia, kérjétek, hogy töltsön be, és kérhetek, hogy mások életében munkálkodjon. És nem is parancsolhatok neki, még úgy sem, ahogy sajnos egyik másik közösségben talán hallottok róla, vagy láttatok ilyet, nem lehet kényszeríteni a Szent Lelket, hogy például gyógyítson. mindig megdöbbenek, amikor ilyenről olvasok, vagy ilyet tapasztalok. Amikor egyes hívő emberek, vagy akár lelkipásztorok úgy imádkoznak, sokszor nagyon erőteljesen, nagy hangon, hogy szinte parancsolnak a léleknek. Rá kiáltanak a Szentlélekre. Most gyógyítsd meg azt, akiért könyörgünk. Hát csendesedjünk el egy pillanatra. Ki parancsol kinek? Hát ki az Úr? Hát soha nem az ember. Soha nem egy megváltott, egyébként elveszett bűnös lélek, aki megkönnyörült az Isten és gyermekévé fogadta, az nem parancsolgathat Isten áldott lelkének. Ez is benne van tehát közvetve ebben a példatörténetben, hogy ezt a bizonyos olajat, ezt nem lehet csak úgy átadni, meg átvenni. Legkevésbé nem lehet ebből üzletet csinálni. Az öt okos szűz nem akarta, hanem nem adhatta át a készenlétét. Tehát nem akartak segíteni, hanem nem adhattak át, nem adhatták át. Mi is itt a padban mellettünk ülőnek. Nem adhatunk át dolgokat. Hadd mondjak még egy bibliai katonai képet, amit ismertek sokan. Az Efézus levél 6. részében olvassuk, amikor Pál a lelki fegyverzetről tanít, és ott említi, hogy Istentől kapjuk a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a lélek kardját. De ezek közül megint csak egyik sem adható át. Nem adhatom át a hit pajzsát, amit kaptam Istentől, mert akkor én leszek védtelen. Nem adhatom át az üdvösség sisakját, mert akkor a gondolataim lesznek támadás alatt, bizonytalanná válhatok az üdvösségem felől. Nem adhatom át a lélek kardját, mert amelyik igét, a lélek kardja az az Isten igéje, amelyik igét rám bíz az Úr, hogy én mondjam el a családtagomnak, a szomszédomnak, a munkatársamnak, a barátomnak, azt az igét nekem kell elmondanom. És nem mondhatom, te mondd el. Azt én rám bízta az Úr, mint a lélek kardját. Ugye értitek, testvérek? Tehát ezek nem átadható dolgok. Ezt neked kínálja fel az Úr, és azt szeretné, hogy élj vele hittel. Legyél kész. Legyél készen a király fogadására. Mert eljön, nem késik. Mit jelent az elalvás? Érdekes, hogy mind a két csoport, az üdvözülő vallásosak és az elkárhozó vallásosak csoportja, mind a kettő elalszik. Igen, ez az alvás is több mindent jelenthet, most csak kettőt hadd említsek. Egyrészt a világ befolyását, másrészt a tévtanítások altató munkáját. És ez mindenkit veszélyeztet. Hát a világ napi gondjai, ahogy a magvető példázatában is tanít erről Jézus, a napi gondok, a megélhetés, a mindennapi mókuskerék, vagy éppen a siker utáni vágyunk, vagy éppen az élvezet vágyunk, olyan jó lenne egy kicsit élvezni az életet, és nem azt akarjuk élvezni, nem annak akarunk örülni, aminek örülni lehetne, és örülni kellene, és erre mindjárt rátérek. Micsoda kiváltság az, amit nekünk Isten felkínált. Micsoda ajándék, hogy aki hallja, és aki hiszi, mind az okos szűzhöz tartozhat. És lehet egy kiváltságos szamárrá, de erre majd mindjárt még rátérnék. Tehát most ott tartunk, hogy az elalvás az jelképe annak a fajta belemerülésnek, amikor belemerülünk a napi gondokba, vagy éppen tévtanítások visznek félre, és elveszik az igazi örömünket. Az Úr Jézus figyelmeztet a Máté 24:24-ben, hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Bizony, a választottak is megtéveszthetők részletkérdésekben. Bármelyik hívő ember megtéveszthető részletkérdésekben, de a készenlétet nem lehet elvenni. Ezt örömmel hirdetem. A készenlétet nem lehet elvenni. Az üdvösséget nem tudják elvenni. Mit jelent akkor hát ez a készenlét? hogyan lehet felkészülni a király fogadására. És itt most akkor térjünk rá a virágvasárnapi történet idézett szakaszára. Még egyszer röviden felolvasom nektek. Jézus elküldött a tanítványai közül kettőt, így szólt hozzájuk, menjetek be az előttetek levő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki szólna nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Nem sértegetni szeretnélek benneteket, testvéreim, hanem egy felajánlásról, sőt megtiszteltetésről szólok, amikor azt mondom, a szamár csikó te vagy, meg én vagyok. A szamár csikó minket jelképez. Méghozzá azért, mert ez az élet az, ez a kis szamár csikó az, amin, akin a békesség fejedelme be akar vonulni a hétköznapokba, a te hétköznapjaidba és a te környezetedbe. Ahogy az Ézsaiás proféciája beszél Jézusról, a Messiásról, ő a békesség fejedelme. És ő szeretne rajtad keresztül bevonulni a hétköznapjaidba és a környezetedbe. És egy napon, testvér, veled együtt akar bevonulni az ő királyságába. Abba az új királyságba, új országba, amiért imádkozunk mindig, amikor a mi atyánkot elmondjuk. Jöjjön el a te országod, a szó szerint a te királyságod. Minden alkalommal kérjük, és be fog teljesedni. Jézus Krisztus megígérte, visszatér, és felállítja az ő királyságát. Egy újjáteremtett világban, ahol bűn, szenvedés és halál többé nem uralkodik, sőt, nem lesz jelen. És az a nagyszerű hír, testvérek, hogy ezen a kis állaton keresztül, ezen a szamárcsikón keresztül a királyok királya bevonulni kíván. Tudjátok, annak idején a békés szándékok királyok hátas állata volt a szamárcsikó. Ha békés szándékkal jöttek, volt úgy, hogy ló helyett valóban szamárra ültek. Különösképpen előfordult ezt, tudjátok, mikor? Amikor két királyi gyermek összeházasodott. Akkor a király a békés, ünnepi szándéka jeleként egy szamarat díszítetett fel, készítetett elő, és a szamárcsikó hátán vonult be a szomszédos országba, a mennyegzőre, illetve a lakodalomba. És így sokszor új birodalmak születtek. Frigyekből, házasságokból, új királyságok, új birodalmak jöttek létre. Tudjátok, a történelemben följegyezték a Habsburg házról, hogy általában ezt talán ők csinálták legjobban. Már a 15. századtól ez egy alapelvük, amit gyakran alkalmaztak. Mások háborúzzanak, te csak házasodj, boldog Ausztria. Hát ez az első világháborúig egész jól ment nekik. Aztán akkor szétesett a birodalom. De most visszatérve a bibliai példára, itt valóban, testvérek, egy új birodalomba, egy új királyságba vezet a kis szamár útja. Mert a királyok királya, a királyi vőlegény ül a hátán, és érkezik meg Jeruzsálembe. Készen állsz-e, testvér? Készen állok-e? Mert óriási megtiszteltetés, hogy a vőlegény, a királyi vőlegény számít rád. És hadd hirdessem teljes meggyőződéssel, hogy a világban nincs nagyobb kiváltság, mint ez. Nincs nagyobb örömforrás, mint ez. Hogy Jézus Krisztus veled akar bevonulni, és megalapítani az ő új királyságát. Ehhez képest akármit érsz el ezen a földön, soha nem fogod ezt átélni, soha nem lesz ilyen örömöd. Lehetsz a legsikeresebb ember, tudós, szakember, sportoló, művész, bárki, milliárdos, bármi. Soha nem fogod azt átélni, mint amikor rádöbbensz, hogy a királyok királyának szamara lehetek. Szamara lehetek. Óriási megtiszteltetés, hogy a vőlegény számít rád. És hirdetem, testvérek, hogy számít rád. Sosem véletlen kihall egy igét. Sosem véletlen ki van egy templomban. Lehet, hogy valaki már 30 vagy 50 éve ide jár. És lehet, hogy valaki itt közülünk először van templomban. Egyformán szól az üzenet. A király számít rád. Veled akar bevonulni az ő királyi mennyegzőjébe. Mikor vagy készen? Hogyan vagy készen? Hogyan tartozol a másik példázat szerint az öt okos szűzhöz, aki üdvözült, aki bejutott a mennyegzőre? Először is, testvér, ott kezdődik a készenlét, amikor belátod, amikor belátom, hogy egy kis falu esélytelen Szamara vagyok. Konkrétan két települést említ itt az ige, Betániát és Betfagét, Jeruzsálemtől nem messze voltak találhatók, régészek feltárták a romjaikat, és az egyik lexikon megjegyzi, hogy gyakorlatilag ez a Betfagé, ez egy tanya volt. Nem is nevezhető még falunak se. Na most, testvérek, onnan királyi Szamarat választani, ennek tudjátok mekkora valószínűsége? Nulla. Nulla. És mégis onnan kerül ki a virágvasárnapi király hátasállata. Picit hagyjátszak a szóval. Szamárság volna azt gondolnod, hogy Isten meg tudja mondani, Jézus meg tudná mondani, vagy indokolni, hogy miért téged választott. Kérlek, ezt a szamárságot felejtsd el. Nem kívánja megindokolni. Szerintem nem is tudná, nem azért, mert nem képes rá, hanem mert az indok az mindig és mindig az ő szívében van. Az ő szívében, az ő szeretetteljes döntésében van, hogy rád gondolt. És nem benned, és nem bennem. Fogadd el! Fogadd el a meghívást! Rád gondolt! És szeretne veled együtt bevonulni az ő ünnepi mennyegzőjére. Miért téged választott? Ki tudja ezt? De hirdethetem, hogy igen, azért adja az igét, hogy aki erre hittel válaszol, akinek a szíve most megdobban, és azt mondja, hogy tényleg lehetek a királyok királyának Szamara, akkor leszek az. Leszek az. És elhiszem, amit Jézus így mondott a János 15-ben, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. És kérjetek az atyától az én nevemben, amit akartok, és meg fogjátok kapni. Kész vagy elfogadni, hogy egy kis falu esélytelen Szamara vagy? De rád gondolt az Úr. És a másik, amit belát, az, aki készenlétbe kerül. Belátja, hogy bizony a szamár csikó megkötözve ácsorog. Mert úgy állt ott ez a kis állat. Be kell látni, hogy a bűneink megkötöző erővel bírnak, testvérek. Nem tudod eloldani magad. Nem tudod megtenni. Lehet, hogy már számtalanszor neki rugaszkodtál. Megpróbáltad eloldani magad, és visszatér, és a kötél nem engedett. Nem tudod. A bűneinknek megkötöző ereje van. A bűneset óta ezt hordozzuk magunkkal. Minket kikötött a sátán. Jó, átvert, de most már mi vagyunk a felelősek, akármennyire próbálnánk ráfogni, meg rámutogatni. Azért vagyunk felelősek, testvérek, mert Isten hirdeti. Én eloldalak téged, én feloldalak. Én vagyok az, aki az én rendelkezem, és a szolgám elmegy, és kimondja a feloldozást. Én vagyok az, aki hirdetem neked. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Úr, és megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. De nekem kell belátnom, hogy ez a kis szamárcsikó, aki én vagyok, megkötözve ácsorog ott a kapu előtt. nem tudom eloldani önmagamat. Hanem az az igazság, amit a János 8-ban mond Jézus, hogy aki bűnt cselekszik, rabszolgálja a bűnnek. De ott mondja ő is, testvérek, és ezt is ő mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Aki készen van, az rádöbben, testvérek, rádöbben, hogy olyan vagyok valóban, mint ez a kis állat. Azt olvastuk róla, hogy még nem ült rajta soha senki. Tudjátok, mit jelent ez? Ez a kis állat még csak magának élt eddig. Csak magának. Ez még nem hordozott senkit. Ez még senkit nem vitt sehova. Ami jót tett, azt magáért tette. És nem a királyért. Érted? Amit tettél, testvér. Amíg az Úré nem lett az életed, azt mind magadért tetted. Te igazából nem hordtál senkit sehova. Amikor látszólag jót tettünk, azt is úgy csináltuk, hogy igazán ott volt benne az önzésünk. Ez az igazság, ez a kis állat még nem vitt senkit sehova. Az van készen, és az kezd el készen létben élni, aki rádöbben, amit én eddig jót tettem, azt csak magamért tettem. Nem a királyért. Nem a királyért. Csak magamért. Visszatérve még egy kicsit a szűzekhez, az öt balgának is volt azért valami olaja, világítottak azok a mécsesek egy darabig, csak közben elfogyott az olaj, mire odaért a vőlegény. Úgymond vittek ők valamit a magukéból, látszólag készültek rá, és mégsem voltak készen. Csak maguknak világítottak, a vőlegénynek már nem tudtak világítani. De mi ne ilyenek legyünk, hanem legyünk a királyé, a virágvasárnapi királyé. Mert amikor felismered, testvér, ezt a három alapvető dolgot, hogy tudnélik, egy kis falu esélytelen szamara vagy, mégis kiválaszt az Úr, belátod, hogy a szamárcsikó megkötözve ácsorog, vagyis a bűneid megkötöző erővel bírnak, és elismered, hogy amit eddig tettél, és amit az Úr nélkül tettél, azt csak magadért tetted, és a magad dicsőségére tetted, akkor hallod meg az örömhírt. Oldjátok el. Oldjátok el. Így szól az Úr. Vegyétek le róla a megkötöző erőt. Tegyétek szabaddá ezt a kis szamarat. Ez a kis szamár ezentúl nekem szolgál. Mert szeretem ezt a kis szamarat. Tényleg szeret. Te kis szamár. És közli, hogy szüksége van rád. Szüksége van a királyok királyának. Az Isten fiának. Aki szeretne veled bevonulni a hétköznapjaidba, a környezetedbe, és szeretne egyszer ünnepelve visszatérni veled. Hogy legyél ott, az okos szűzek között. Legyél ott az ünneplők között. Mert megparancsolta, hogy oldjátok fel, és tudjátok már, nem is ismétlem, csak felidézem, mert akik itt vagytok, biztos nem először halljátok, hogy a te feloldozásodnak nagy-nagy ára volt. 5 nap múlva erre emlékezünk. A Golgotai kereszten meg kellett halnia a fiúnak, hogy fizessen a te feloldozásodért. Annak ára van. Az elrontott dolgaidat nem lehet csak úgy eltörölni és eltusolni. Csak akkor törlődik el a bűn átka, ha valaki áldozatot mutat be ezért. De a fiú bemutatta az áldozatot. Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért, hogy téged feloldhasson az Isten. És a legcsodálatosabb küldetést bízza rád, légy az ő szamara szolgája. És járj az ő lelke által új életben. Mit jelent tehát készen állni összefoglalva? Hinni, te már a királyé vagy. És parancsra készen állva hálát adni, hogy elfogadott, hogy kegyelmébe fogadott. Ez napi feladat. Nem kell minden nap hátas lóként, vagy hátas szamárként járni, kelni. Van, amikor van feladat, van teher. Máskor Nincs rajtad ugyanez, de egy dolog állandó feladatod, hálát adni, hogy elfogadott. Hálát adni, hogy a király szamara lehetsz. Még Dánielt egy pillanatra ideidézem, olvassuk ugye Dániel könyvét. Annyira szívet melengető testvérek, újra úgy elgondolkoztam. Ugye tudjuk róla, hogy például amikor a királyi parancs ellenére ő továbbra is Istenhez imádkozik, akkor már több mint 60 éve fogoly. 60 évi fogság után, jó, nem börtönben volt, de akkor is elraboltan, távol a hazájától, idegen környezetben. 3 évi fogság után is naponta 3-szor magasztalta az ő Istenét. És akkor is magasztalta, amikor ez életveszélyessé vált a király rendelkezése miatt. Értitek? Ezt jelenti készen lenni. Készen van. Naponta 3-szor magasztalja az ő Istenét. És el nem felejteni, hogy szamár vagy. Ezt jelenti készen lenni, akit el kell oldani egy-egy feladathoz, mert régi természetet bűnei képesek még megkötni, fékezni, újra akadályozni. De kiálthatsz, és a király jön és felold, és azt mondja, hogy enyém vagy, tedd meg, amit rád bíztam, én veled vagyok. Kiálts bátran, ne keseregve, hanem alázatosan tudva, hogy az övé vagy. Járj vele naponta, hálát adva, mint a király szamara. Úgy legyen. Ámen. Felállva énekeljünk most testvérek, és így válaszoljunk a hallott igére. A 331. dicséret 4. versével, ó édes Jézus, atyádnak szent fia. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, királyoknak királya, uraknak ura, meghódol előtted a mi szívünk. Áldunk téged, mert lehajoltál hozzánk, és megszólítottál. Áldunk téged, mert te magad hirdeted, szükséged van ránk, a porszemekre, a kicsi szamarakra, akik egy jelentéktelen faluból származunk, és mégis a királyok királyának lehetünk szolgái. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor alva találsz. Bocsásd meg, hogy a világ gondjai, vagy éppen téves tanok olyan messzire sodorhatnak. És bocsásd meg, hogy olyan sokáig nem akarjuk kimondani. Bizony, amit mi tettünk eddig, csak magunkért tettük. Urunk, ott vagyunk a szüzek között, vagy balgán, vagy okosan, te tudod. De szeretnénk mindnyájan azok közé tartozni, akik készen vannak, akik őszintén megvallják semmiségüket, és teljes szívből dicsérik a te kiválasztó szeretetedet, akik tudják, hogy nem érdemeljük, és mégis hatalmas árat fizettél értünk. Megváltottál ott nagypéntek délutánján, amikor önmagadat adtad az Úr Jézus Krisztusban. Hadd dicsérjünk teljes szívünkből, és hadd legyen a szívünk tele hálával nap mint nap. Hadd magasztaljuk a te nevedet, ahogy Dániel tette, akár fogságban, akár szabadon, gazdagon vagy szegényen, egészségesen vagy betegen, Hadd dicsérjünk téged ezért a kiváltságért, hogy lehetünk a királyé, hogy lehetünk azok között, akik boldog örömmel várják a győzelmes urat, a vőlegényt, akik valóban befogadást nyernek a királyi mennyegzőbe, az újjáteremtett világba. Úr Jézus Krisztus, magasztal a szívünk téged, és könyörülj rajtunk, hogy merjünk szembenézni azzal, amivel kell, és merjünk teljes hittel fölnézni a te győzelmes áldozatodra, a Golgotai keresztre, és merjünk teljes hittel rátámaszkodni, mint feltámadott Úrra, aki megígérted és újra megígéred. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged teljes szívünkből, és kérünk, segíts meghozni a szükséges döntéseket, a lépéseket, hogy kesergő, bűnben élő, világhoz igazodó életünket felcserélhessük hálaadó és dicsőítő életre. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk, és áldj meg egyen-egyenként, hogy a készenlétbe eljutva és készenlétben járva élve, hadd legyünk hasznára körülöttünk élőknek. Hadd könyörögjünk őszintén egymásért, a másikért, hadd hordozzuk a másikat is, a beteget, a gyászolót, az árvát, a szegényt, az üldözöttet, azt, akit megvetnek a hitért, vagy bebörtönöznek. Hordozzuk előtted a világ üldözött keresztjéneit. Hordozzuk előtted a háború sújtotta embereket. Hordozzuk előtted a betegeket, azokat, akik egyedül maradtak, akik magányosak. Hordozzuk előtted a kicsinyeket, az ifjakat, a véneket. Hordozzuk előtted a középgenerációt, minden terhével együtt. Hordozzuk előtted hazánkat, népünket, határon túlélő magyar testvéreinket. Hordozzuk előtted, Urunk, a körülöttünk élő országokat, Európát. Oly sok a baj, a veszély. Oly sok az önfejűség, és oly sokan csak magukban bíznak, meg fegyverekben. Holott te vagy az Úr, aki szereteteddel, bűnbocsánatoddal, szíveket átformáló hatalmaddal mindent rendbe tudsz tenni, de erőnek erejével nem törsz rá egyetlen népre, egyetlen emberre sem. Megvárod, mi kiáltunk. Hát most kiáltunk, Urunk. Kiáltunk népünkért, kiáltunk földrészünkért, és kiáltunk a szörnyű, megzavarodott és megvadult világért. Irgalmazz nekünk, és gyűjts egybe sokakat, mielőtt visszajössz, hogy nagy nép és nagy sereg köszönthessen, amikor érkezel. Mi már most dicsérünk, és most várunk. Jövel, Uram Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, a visszatérő királyok királyában, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.